Nehémiás könyve 1-től a 7. fejezetig. Nehémiás az első fejezet első versében bemutatja magát. Ez a könyv Artasasztá király idejében játszódik, aki Eszter királynének a mostoha fia volt. Ha a kronológiai sorrendet nézzük, akkor Eszter könyve Esdrás és Nehémiás előtt történt. Nehémiásnak Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam. A 20. év azt jelenti, hogy Artasasztá király uralkodásának 20. évében. Megérkezett hozzám egy atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. A 7. fejezetből azt is megtudjuk, hogy Nehémiásnak testvére volt Hanáni. Nehémiás a fogságban született, és ekkor már 90 év telt el azóta, amióta az első visszatelepülő zsidók Izraelbe érkeztek. Círus Krisztus előtt 536-ban adtak ki a rendeletét a templom újjáépítésére, és most Krisztus előtt 445-ben járunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül 160 évvel ezelőtt történt a fogságba vonulás Jeruzsálemből. Nehémiás tehát sohasem láthatta Jeruzsálemet, sem a templomot, mégis szívében azonosult Jeruzsálemmel és a templommal. A 137. Zsoltár fogságban íródott, és ezt olvashatjuk a soraiban. Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Érdekes, hogy Isten milyen mélyen belesütötte Jeruzsálemet minden zsidó szívébe, még azokéba is, akik nem látták azt soha. Ez a szeretet a zsidókban van, és nem tehetnek ellene semmit, mert Isten helyezte ezt beléjük. Az írásokban azt a parancsot kapták, hogy Jeruzsálem békességéért imádkozzanak. A páska ünnepek alatt a világon bárhol lehetnének, mindig ezt mondják, ebben az évben itt, jövőben Jeruzsálemben. Minden zsidónak a vágya és álma tehát, hogy Jeruzsálembe menjen. És valóban van Jeruzsálemben valami vonzó, valami különleges. Amikor először megpillantod, jön, hogy sírjál, és azt érzed, hogy van itt valami Istenből, aki azt mondta, hogy sohasem veszi le a szemét Jeruzsálemről. Nehémiás egy igazi férfi volt, és a szíve Jeruzsálemben volt, még akkor is, hogyha sohasem látta előtte a várost. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Nehémiás igazi imaharcos volt, könyvének tanulmányozása közben érdemes megfigyelni imáinak sorozatát. Nem mindig mondott hosszú imákat, volt, amikor csak egy pillanata volt imádkozni, amikor a dolgok hirtelen történtek, de mindig az Úrhoz fordult imáiban. És ezt mondta. Ó, Uram, mennek Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Imáját Isten hűségének felismerésével kezdi, és elismeri, hogy Jeruzsálem pusztulása és az emberek fogságba hurcoltatása Isten szavának hűséges megtartását mutatja. Elmondja, hogy az Úr előre figyelmeztette őket, hogy ha elhagyják őt, akkor őket is el fogja hagyni az Úr. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek, ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok a parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Ugyanakkor arra is emlékezteti Istent, hogy ígéretében elmondta, hogy ha megtérnek, akkor vissza fogja vinni őket a földre, és kéri, hogy áldja meg népét, és mutassa meg szabadító erejét nekik. Hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. A történet decemberben kezdődött, és most már áprilisban járunk. Artasasztá király uralkodásának 20. évében a Nisszán hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak. Örökké éljen a király! Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzemésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Miközben beszél a királlyal, Istenhez imádkozik, és kéri a királyt. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Nehémiás 12 évig volt Jeruzsálemben. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdában. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendáknak való fát a templomnál levő erődítésnek, meg a városfalának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem Istenemnek hozzám való jó akarata folytán. A történelem egyik legfontosabb dátuma ez, amikor Artasasztá kiadta a rendeletet Nehémiásnak, hogy újjáépítheti Jeruzsálemet. Dániel 9. fejezetében ezt olvashatjuk. 70 év van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg! Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét. Mindez összesen 483 évet jelent. Krisztus előtt 445. március 14-én kapta Nehémiás a rendeletet, hogy újjáépítheti Jeruzsálemet. Azért ez az egyik legfontosabb időpont az emberiség történelmében, mert ettől a naptól kezdve kiszámolható a Messiás eljövetelének pontos napja. Isten igéje megprofétálta azt, hogy 483 babiloniai év után Jézus bevonul majd Jeruzsálemben, Krisztus után 32. április 6-án. Dániel pedig ezt mondta tovább. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senki sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. Dániel tehát azt is megprofétálta, hogy Jézust megölik, és a népet szétszórják a világban, Jeruzsálemet pedig elpusztítják. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király adott mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a horóni Számballát és Tobija, az amóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. A horóni az egy moábi helységből valót jelent. Ezek mindenkit utáltak, akik a zsidókat segítették volna. Érdekes és tragikus, hogy sokan vannak ma is, akik utálják a zsidókat, de nem tudják, hogy miért. Ezért aztán azokat is utálják, akik szeretik és segíteni akarják a zsidókat. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun a sárkányforrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyeken rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forráskapuhoz meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hogy hová mentem és mit tettem. Sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Ellenben ezt mondtam nekik. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük el az építést. És bátran hozzáfogtak a jó munkához. Minden család a fal egy bizonyos részét kezdte építeni. 12 kaput is kezdtek újjáépíteni, és a 3. fejezetben olvashatjuk a családok neveit és a falak részeit, ahol ők dolgoztak. A 4. fejezet így kezdődik. Amikor Szamballat és Tobijá, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. A sátán gyakran zavarkeltéssel és csúfolódással akarja megakadályozni Isten munkáját. Ellenünk is ezt használja sokszor. Ugyan már ne mondd, hogy hiszel ezekben a mesékben. Sajnos ez sokszor be is jön, mivel nem szeretjük, hogy csúfolódjanak, és ezért elkedvetlenedünk Isten munkája közben. Nehémiás azonban imádsággal válaszolt. Ő mindig imádkozott akár a király előtt, akár az ellenségei előtt. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. Az imádságot nem a felelősségteljes cselekedetek helyett használták, és mi sem a cselekedetek kiváltására kellene használjuk azt. Isten azt várja tőlünk, hogy cselekedjünk felelősséggel, és ne használjuk az imádságot a lustaságunk kiváltására. Isten azt várja tőlünk, hogy megcselekedjük a bölcs és előrelátó dolgokat, de mindvégig ő benne bízzunk. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. De az őrök ennek ellenére felkelnek. Nem mondhatjuk, hogy Uram, te vigyázd a várost, mi pedig megyünk aludni. Ha viszont az Úr nincs az őrökkel, akkor hiába őrködnek. A júdaiak azonban ezt mondták. Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Elbátortalanodtak, és ez az egyik legveszélyesebb fegyver az ellenség kezében. Úgy tűnik, hogy az ellenség sok fegyverrel rendelkezik. Kicsúfol, megtámad, elbátortalanít, és még sok más taktikája is van arra, hogy eltántorítson Isten munkájának elvégzésétől. Tragikus dolog, hogy valaki az elbátortalanodás miatt megáll, és már nem végzi azt a munkát, amire Isten elhívta. Mindig sokan vannak, akik le akarnak beszélni arról, hogy bármit is tegyél Istenért. Nem tudod, hogy ezt már sokan megpróbálták? 10 éve ebben mi is belebuktunk. Sokszor ez be is jön nekik, és megállítja Isten munkáját. Nehémiás így bátorította őket. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok! A félelem gyógyírja mindig az, hogyha az Úrra gondolunk. Dávid ezt mondja. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. A félelem mindig előtör, amikor elfelejtem az Urat. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Azért, mert elfelejtettem, hogy Isten ül a trónon, elfelejtettem, hogy az Úr azt mondta, hogy sohasem hagylak el, sohasem tagadlak meg. Kiesett a tudatomból az Úr ereje és jelenlétének tudata, ezért aztán a félelem és a bátortalanság markolta meg a szívemet. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudták tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Érdekes, hogy Dániel proféciájában, amely Jeruzsálem felépítésének elrendeléséről és a messiás eljöveteléről szól, az is megvan írva, hogy a falat nehéz idők közepette építik fel. És ez így is volt. Az ellenség meg akarta ezt akadályozni, ezért egyik kezükben a kőműves kanál volt, a másikban a dárda. Ugyanakkor azt is mondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le a ruhánkat. Még a vízhez is mindenki kopjával ment. Egyetlen céljuk volt csak, és arra koncentrálták minden erejüket. Az ötödik fejezetben további problémák jelentkeznek, ezúttal a belső problémák. Ha a sátán nem tud legyőzni külső erők felhasználásával, akkor neki fog és belső erőkkel fogja ezt megkísérelni. Gyakran a gyülekezet ellenségei nem az ateisták, nem az istentelenek a gyülekezeten kívülről, hanem az egyházon belül találhatók. Általában az egész irigységből és kapzsiságból kezdődik. Az a gyülekezet áldottabb, mint a miénk, és elkezdődik a belső harc. Pedig azt gondolhatnánk, hogy az egyház egyszer felébred, és tudatába vési, hogy közös Úrért, közös királyért dolgozó egységes test vagyunk. Hallottam egy olyan pásztorról, aki arra figyelmeztette gyülekezetének többi tagjait, hogy ne menjenek a Kálvariba. De semmi baj, mert amúgy sincs már több helyünk. Én azonban nem aggódom, ha más gyülekezetbe akartok menni, és Istennek adok hálát, hogy a Calvary Chapelből jövő emberek megtöltik a környék összes gyülekezeteit, mert bárhová mennek, magukkal viszik Jézus Krisztus szeretetét, amely ébredést okoz mindenfelé. Számomra nagyon izgalmas az, hogy Isten munkálkodik, és hatalmas tragédia, hogy az egyház nem gondolja azt, hogy együtt kellene küzdjünk Krisztus ügyéért. Az a bajunk, hogy tévesen határoztuk meg az ellenséget. Hisz az ellenségünk nem a szomszédos gyülekezet, amelyet hatalmasan megáldott Isten. Ez egy öröm és egy áldás, amiért Istent kellene dicsérjük, nem pedig irigykedjünk, hogy az Úr miért dolgozik olyan nagyszerűen közöttük. De ezek baptisták. Isten szereti a baptistákat is, a nazarénusokat és még minket is. Fel kell ismerjük, hogy ez egy test, és amikor egyik testrész felemelkedik, akkor ez mindenki felemelkedését és áldását jelenti. Hiszen a királyság áldatik meg, és én is a királyság része vagyok. Mennyire hálás vagyok azért a napért, amikor Isten megmentett a szűklátókörű szektásodástól, és megengedte, hogy az egész testet láthassam. Így nem kell többé irigykedjek azért, mert egy másik gyülekezet növekedik és áldásokat kap. Inkább teljes szívemből örülhetek, hogy Isten királysága növekszik. Teljes őszintességgel mondhatom, hogy Isten minden nagy munkájában örvendezem, amit országszerte végez. És őszintén örülök annak, hogy az emberek Jézushoz fordulnak ezen munkák következtében. Isten dicsőítem ezekért a munkákért még akkor is, ha nem értek teljesen egyet a módszereikkel és a tanításaik egyes részével. Nem engedhetem meg azonban, hogy ilyen kicsinyes különbségek miatt ne örvendjek annak, hogy Isten arra használja őket, hogy az emberek megtérjenek Isten királyságába. Pál azt mondta, hogy voltak emberek Rómában, akik különböző okok miatt hirdették Krisztust. De ő azt mondta, hogy nem érdekel a motivációjuk, a lényeg az, hogy Krisztust hirdetik, hála Istennek. És ez kell legyen a mi hozzáállásunk is. Nehémiásék következő problémája tehát már nem Tobiá és Szamballat, vagy a külső erők, hanem a belsők. A sátán gyakran nem csak megoszlásokkal támad belülről, hanem sok steril ötlet bevezetésével is. Ezek a steril tanítások gyakran tönkreteszik egy ember gyümölcsöző munkáját, és ezáltal az emberek sterillé válnak, többé nem tudnak új gyümölcsöket teremni. Ezek a lelki sterilitást okozó tanítások önmagukban véve nem annyira gonoszak, de a hatásuk megóvattól, hogy gyümölcseid legyenek Jézusban. Ezek a tanítások főleg saját magunkat helyezik középpontba, saját éretlenségemet, saját méltatlanságomat vizsgálgatják. Azt bizonygatják, hogy még nem vagyok elég érett ahhoz, hogy másokat pásztoroljak, ezért aztán nem szabad bizonyságot tegyek másoknak, amíg az én pásztorom ki nem jelenti, hogy megértem a feladatra. És mi ennek a következménye? Az, hogy megakadályozza a bizonyságtételeimet, és sterilitást okoz. Az ilyen csoportok már csak önmagukat etetik, és többé nem tudnak világítani a közösségnek. Elkezdenek foglalkozni az ördögök kiűzésével és a démonok hajkurászásával. Befele fordulók lesznek, csak egymás között léteznek, és a végeredmény a totális elbutulás lesz, majd sterillé válnak, és többé már nem tudnak egészséges bárányokat nemzeni. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták. Fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták. Zálogba kell adnunk a mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták. Mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlünk már a másé. Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytan vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak és nem találtak szavakat. A gazdagok visszajöttek a helyzetükkel, és a szegények elnyomása árán egyre jobban meggazdagodtak. Nehémiás pedig szót emelt az uzsora kamatok ellen, és megparancsolta nekik, hogy engedjék szabadon a rabszolgákat. Akkor ezt mondtam. Nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfa kertjeiket és házaikat, és a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek. Visszaadjuk, és nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogy te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam. így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat. A nép pedig e szerint járt el. Nehémiás tehát nagyszerű példát mutatott az embereknek, mert semmilyen fizetést, adót nem szedett a néptől, hanem egész végig ellátta magát az ő erőforrásaik nélkül. Az előző kormányzók mind a nép pénzéből éltek, de Nehémiás megmutatta, hogy a szíve vágya volt ez a munka, és ez volt az ő elhívása. Attól a naptól fogva, hogy Artasasztá király Júda országának a helytartójává nevezett ki, uralkodása 20. évétől a 32. évéig, azaz 12 éven át nem ettük a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, mert kenyérért és borért több mint 40 ezüst sekelt szedtek be tőlük, és legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényeim mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttem levő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartóknak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végeznie a népnek. Tartsd emlékezetedben, Istenem, az én javamra mindezt, amit azért a népért tettem. Itt Nehémiás egyel tovább lépett annál, mint amit én bármikor megmertem volna tenni. Sohasem kértem az Urat, hogy azért áldjon meg, mert én jót cselekedtem. Mindig csak azt mondom, hogy a te irgalmad és kegyelmed alapján emlékezz meg rólam, Uram, mert te kegyelmes és irgalmas vagy. Sohasem megyek Isten elé az én jóságom vagy jó cselekedeteim alapján, hanem az ő kegyelme és az ő irgalma alapján. Persze vannak olyan időszakok, amikor valami nagyon jót cselekedtem, és akkor kísértést érzek arra, hogy ezek alapján lépjek Isten elé. Ilyenkor viszont sietnem kell, mert lehet, hogy 10 perc múlva már az egészet el fogom rontani. Ezért aztán inkább jövök az ő kegyelme és irgalma alapján, mert ez sohasem változik, és az ajtó sohasem csukódik be előttem. Nehémiás hatalmas munkát végzett, és arra kérte az Urat, hogy emlékezzen meg róla ennek alapján. De az ellenségei még mindig nem adták fel. Amikor hírül vitték Szamballatnak, Tóbiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak még ajtószárnyakat nem állítottam a kapukba, ezt az üzenetet küldte nekem Szamballat és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kéfirimben, az Ónó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám és hozzátok mennék. 4-szer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de ugyanígy feleltem nekik. Akkor Szamballat 5-5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben. Király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj és tanácskozzunk egymással. Tudjuk, hogy Nehémiás igen jóban volt Artasasztá királlyal, aki megbízott benne, de ha egy ember egy ideig hiányzik a király környezetéből, a király nem tudhatja biztosan, hogy a rossz hírek igazak lehetnek-e vele kapcsolatban. Nehémiás ennek ellenére nem állt meg a munkával és nem ment el hozzájuk. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták. Majd elmegy a kedvünk a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem. Nehémiás Istent kérte meg, hogy megvédje, és fontos, hogy mi is megengedjük, hogy ő legyen a mi védelmünk. Ha viszont saját magunk védekezünk, akkor gyakran történik meg, hogy ő nem fog megvédeni, mert ránk bízza a dolgot. De annyira beleélheted magad ebbe a védekező taktikába, hogy egész életedben csak azzal foglalkozol, hogy minden veled kapcsolatos igaz és hamis történetet helyre kell igazítsál. Ha tudnátok, hogy milyen történetek keringenek rólam, a magánrepülőimről és a jachtjaimról. Az unokámnak igaz, hogy van egy kis elemmel működő hajója, amit a medencében úsztat, de ez a legközelebbi dolog, amelyet az én jachtomnak lehetne nevezni, és ez is az unokámé. A Jehova tanúi, a mormonok mind-mind a saját változatukat adják elő rólam, amikor bekopognak a házakba, mivel mi vagyunk a legnagyobb fenyegetés számukra a környéken, mert mi az Isten igéjét tanítjuk. Az igazság mindig a hazugság legnagyobb ellensége, akár csak a fény ellensége a sötétségnek. Mivel az Isten igéjét tanítjuk, ez számukra nagyon kemény. Amikor ti bibliai alapokon kérdőre vonjátok őket, akkor gyakran elhangzik a kérdés. Ó, ti a Kávaléba jártok? És elkezdik a kis történetüket Chuck Smithről. Ha én elkezdeném kinyomozni ezeket a történeteket és levadászni a szerzőket, egész életemet ezzel tölthetném, és az ellenség nagyon örülne ennek, mert nem lenne időm az Isten igéjének tanulmányozására, nem lenne időm felkészíteni a szívemet Isten jelenlétében, hogy táplálhassanak titeket. Az ellenség titeket is nagy élvezettel szeretne eltávolítani attól, hogy az Urat szolgáljátok, és ehelyett egész idő alatt a hazugságok és kihívások elleni falat építenétek. Nehémiást is rémtörténetekkel akarták eltéríteni, de ő hazugságnak nevezte a dolgokat, és folytatta Isten munkáját. Azután elmentem Semájának, Delája fiának, Mehétabél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta. Találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. A magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon. Nem megyek. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte őt Tobija és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Gyakran helytelenül cselekszünk a félelem nyomása alatt. A félelem rossz tanácsadó, és ezért megpróbálták, hogy Nehémiás szívében is félelmet keltsenek. De Isten véd engem, miért kellene elbújjak? Kérdezi Nehémiás. Ne feledkezz meg Istenem Tobijának és Szamballatnak a tetteiről, se Noadja prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. A sátán nagyon gyakran használja fel a félelmet, mert a félelem a hit ellensége. Szerintem ezek ketten kizárják egymást. Ha félsz, akkor nincs hited, ha hited van, akkor nem félsz. Ahol a félelem átveszi az irányítást, onnan a hit eltávozik. Nehémiás bátorította az embereket, hogy ne féljenek, mert Isten vigyáz rájuk, és ezt a saját életében is gyakorolta. Persze megtesszük az elővigyázatossági lépéseket, de nem félelemből cselekszünk, ezért ő sem vonult be a templomba félelemből. A várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. A város újjáépítése több évet vett igénybe, de most már legalább az ellenségeiktől védte őket a várfal, és csak a kapukat kellett belehelyezni. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokan leveleztek Tobijával, Tobija meg velük. Júdában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele. Ő Sekánjának, Árá fiának volt a veje. A fia Jehohánán pedig Mesullámnak, Berekjá fiának a leányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül vitték neki. Tobija pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Amikor fölépült a várfal, fölszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet Hanánit és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Hanáni volt az, aki hírül vitte Nehémiásnak Jeruzsálem szomorú állapotát Perzsiába. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állnak, csukják be az ajtókat és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrséget kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. Az 5. verstől kezdve Ezrás könyve 2. fejezetének ismétlését olvashatjuk, egy listát azokról az emberekről, akik az elején visszatértek, amikor Círus majdnem 50 000 embert engedett haza.